Sok szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében. A mai alkalommal egy újabb sorozatban kezdünk bele. Meglátjuk majd, hogy hány rész lesz belőle. Isten szellemének a munkájáról szeretnék egy keveset beszélni. Azon belül is egy speciális területről, a Szentlélek kenetéről. És a mai alkalommal egy bevezetés, egy áttekintés lesz az Ószövetségi alapoktól. Megnézzük, hogy mit is tanít erről a Szentírás. És mielőtt majd bele fogunk ebbe vágni, megnézzük, milyen téveigések vannak a Szentlélek munkájával kapcsolatban, amelyek búvópatak szerűen mindig előbukkannak, és mindig megzavarják a keresztény közösségek, gyülekezetek életét, és az élménycentrikusságot helyezik a Krisztuscentrikusság elé. Alapigéül egy rövid igeves szakaszt hoztam nektek. Nyissátok ki bibliáitokat a Pálnak második korintusi levelénél, és az első részből szeretnék egy néhány igeverset felolvasni, a 20-tól a 22. versig. Tehát Pál apostol második korintusi levél, első rész 20-22. versig terjedő szakasza. Mert Istennek valamennyi ígérete ő benne, mármint Krisztusban lett igenné, és ő benne lett ámenné. Az Isten dicsőségére mi általunk. Aki pedig minket, ti veletek együtt Krisztusban megerősít és megken, minket az Isten az, aki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe. A Szentlélek kenetei nagyon érdekes és egy izgalmas téma. A Új Szövetségben nem sok szó esik róla, nagyon kevésszer találkozunk ezzel, viszont a megnyilvánulásaival annál többet. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mit is jelent a kenet a hív emberek életében, az alapoktól elkezdjük, megnézzük ma az ószövetségi felkenetésnek a lényegét, és majd a következő alkalommal a Krisztusnak a felkenetésével fogunk foglalkozni, és abból is majd egy csomó gyakorlati dolgot igyekszünk magunknak megérteni. Előbb azonban nézzünk néhány érdekességet ezzel kapcsolatban. Itt ez a kis kép, ezt Megiddóba találták, nem is olyan régen, ez izraeli régészek bukkantak rá, egy olajos szaru volt, már több mint 2500 éves, ezt nemrég bukkantak rá. Már az Ószövetségnél majd lesz erről szó, hogy mi is ez az olajos szaru, és hogy mire is használták. Szent Szellem munkájával kapcsolatban nézzünk meg néhány dolgot, és itt a Szentlélek keresztséggel és betöltekezéssel kell kezdeni, mert e körül óriási zavarok vannak az egyházban. Az Új Szövetségben a Szentlélek keresztség kifejezés 7-szer szerepel, 4-szer az egy-egy evangéliumi beszámolóban, 2-szer az abcselben és 1-szer az 1 Korintus 12-ben. És az az érdekes, hogy a magyar fordításokban nem mindig jól jön vissza, mert a magyar fordításokban mindig valamilyen más raggal fordítják őket. Tehát Szentlélekkel keresztel, Szentlélekbe keresztel, tehát vagy valvel, vagy babe, vagy bamben kifejezéssel adják vissza, de a görög kifejezésben mindenhol ugyanaz a rag szerepel. Az ógörögül az entpneumati kifejezés, vagyis csak egyféle formája és fajtája van a Szentlélek keresztjének, nem lehet 2, 3, 4, 5 féleképpen magyarázni, erre a görög szöveg is egyértelmű kijelentést ad. És azt lehet látni ma a keresztény egyházakban, hogy a Szentlélekkel való keresztség, ez olyan nagy toplistás helyre került, mintha a hívő embereknek ettől függne az élete. Mintha ez lenne egy olyan belépő a hívő életének x-edik évében, vagy a megtérése után nem sokkal, amelyen minden problémája megoldódik. Megoldódik a házassági problémája, a munkahelyi problémája, a családi konfliktusai. És emiatt ez a Szentlélek keresztség és a hozzá kapcsolódó egyéb tévegések ma is toplistán szerepelnek, és nem árt ezzel kezdeni, mert különben a kenetről szóló tanítást nem fogjuk megérteni, és a Szentlélek keresztséget nem tudjuk pontosan összekapcsolni a kenetről szóló tanítással, akkor nagyon sok tévegésnek és tévtanításnak eshetünk áldozatul. Nézzük meg, hogy mit ír Márk az 1.8-ban, az egyik evangélista írásából vettem ezt. Én vízzel keresztellek titeket, vagyis vízbe merítelek titeket, de ő Szent Szellemmel keresztel titeket, vagy Szentlélekkel merít be, vagy Szentlélekbe merít be benneteket. Tehát az evangéliumokban világosan benne van, hogy Jézus egyik messiási küldetése és szolgálata az volt az ő felkenetése után, hogy eljön az időszak, amikor ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni, egy más evangéliumi beszámoló szerint, de itt most csak maradjunk egyelőre a Szentlélekkel való keresztség mellett. Hát ez egy eljövendő ígérete a Szentlélek munkájának. És a János evangéliumában, meg más evangéliumban is többször szerepel, hogy a Szentlélek az majd ki fog töltetni. Lesz majd egy időszak, amikor eljön a Szentléleknek a korszaka, amikor az eltávozott Krisztus helyére be fog lépni a paraklétosz, a pártfogó, a vigasztaló, és Krisztus munkáját fogja majd realizálni ezen a földön. Az 1 Korintus 12-13-ban olvassuk a Szentlélek keresztjének tulajdonképpen a bibliai definícióját, mert hiszen egy szellem által mi mindnyájan egy testbe merítettünk be, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy szellemmel itattattunk meg. És a Biblia kijelentése egyértelmű. A Szentlélek keresztség nem más, mint amikor valaki megtér és újjászületik, azt Krisztus belemeríti őt a Krisztus testébe. A Szentlélek bemeríti őt a Krisztus testébe. Ez a Szentlélek keresztség, ekkor kerül kapcsolatba az ember Isten szent lelkével, és a felolvasott ige szakaszban nem soká ki fog derülni, hogy ez egy zálog lesz, egy pecsét lesz, egy foglaló lesz, és ekkor ken meg bennünket Isten. Hát a kenetet nem megtérésünk után 5-10-20 évvel kapjuk egy második áldásban, vagy egy 20. nagy proféta kézrátétele által, hanem a kenetünk az onnantól kezdve van, hogy megtértünk és újjászülettünk. Ennek a kenetnek a mértéke természetesen változó, ennek a kenetnek a működése ajándékonként, elhívásonként változó, de a kenet attól a pillanattól kezdve az életed része, hogy megtértél és újjászülettél. Nem XY személynek a közreműködése kell hozzá, hanem ezt Krisztus végzi. Krisztus adja neked a szent lelket, és Krisztus végzi a Szentlélek keresztség által, hogy Krisztus testének a tagja leszel. Nézzük meg csak egy nagyon rövid példát a Abcselben, amikor olvashatjuk, a 10. rész biztos ismeritek, nem olvasom fel a történetet, amikor Isten vezetésére Péter elmegy Kornéliuszhoz. És amikor Kornélius házanépe megtér, ott bemeríti őket, nyelveken szólnak. A Abcsel 11-ben a következőt olvashatjuk erről az eseményről, amikor Pétert rapportra hívják Jeruzsálembe, hogy mert bemenni a körülmetéletlenekhez, akkor azt mondja Péter, hogy mikor pedig én elkezdtem szólni, leszállt a Szent Szellem ő rájuk, amiképpen mi ránk is kezdetben, tehát egyenlőség jelet tesz a pünkösdi események és Kornélius házanép eseményei közé. Megemlékeztem pedig az Úrnak ama mondásáról, amit mondotta, János ugyan vízbe merítetti, azonban Szent Szellemmel fogtok megkereszteltetni. Itt is Péter egyértelműen utal arra, hogy amikor Kornéliuszok megtértek, újjászülettek, Szentlélek keresztségben részesültek. És abban a kiváltságban is volt részük, hogy a Szentlélek be is töltötte őket, és ennek hatására nyelveken szóltak, illetve egyéb szellemi tevékenységet végeztek. Tehát, és ha megnézzétek az Abcsel első részét, ott is szintén ez van benne, hogy Jézus azt mondja, hogy várjátok meg az atyának az ígéretét, amíg el fog jönni, és amikor ez pünköskor megjött, tudjuk, hogy az egyház mikor született? Pünköskor. Az első csoport, a 120 és a 12-ek ekkor kereszteltettek meg Szentlélekkel, és jött létre tulajdonképpen Istennek az egyháza. Megfigyeltem az új szövetségbe Pál apostolnak a kifejezését a Szentlélekkel kapcsolatban. Rengeteget használ, ezzel most nem is tölteném el igazából az időt, csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogyha a Szentlélek keresztség ennyire fontos lenne a hívő emberek életében, mint a megtérés után valamilyen második, vagy harmadik, vagy ki tudja hanyadik áldás, mert itt a teológiai irányzatok is már azért búvópatakszerűen előjönnek, akkor Pál apostol miért nem buzdít és bátorít erre a leveleiben? Sehol nem találunk páli bátorítást és buzdítást a Szentlélek keresztségre. Ellenben viszont találunk buzdítást az Efézus 5.18.20-ban a Szentlélekkel való betöltekezésről. És ez egy folyamatos igeidőben van, ami azt jelenti, hogy ezt újból és újból egy hívő embernek meg kell tenni, át kell élni, át kell adnia magát Isten szent lelkének. Később majd fogok erről beszélni, hogy tulajdonképpen a kenet kapcsán ez hogyan is fog működni. És ami igazából érdekes, olvassuk csak el. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel, beszélgetvén egymás között zsoltárokban, dicséretekben, szellemi énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak. Hálákat adván mindenkor mindenekért, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és Atyának. Olvassunk egy esetleg arról, hogy azért öltekezzetek be Szentlélekkel, hogy hatalmas jeleket és csodákat tegyetek. Természet fölötti dolgot csináljatok. Nem olvasunk. Pál mit ír, hogy a Szentlélekkel való betöltekezésnek mi a következménye? Az, hogy az emberek zsoltárokban beszélgetnek, dicséretekben, szellemi énekekben, vagyis az Isten felé való közösségünket fejezi ki. Ez a legfontosabb a Szentlélekkel való betöltekezésnél. És amikor megnéztem egy csomó beszámolót a Szentlélek keresztséggel kapcsolatban, 99%-a öncélú volt, hogy nekem mi lesz a jó, nekem. Isten teljesen háttérbe volt, úgy élték a hívő életüket, hogy hétről hétre mennek be a kenet alá, meg a nagy kenetű proféta majd ráteszi a kezét, meg ilyenek, és gyakorlatilag a hívő élete teljesen vegetált, mert mindent a kenettől várt, és úgymond a Szentlélek keresztségtől. Tehát a Szentlélek keresztség az a hívő embernek a megtérése újjászületésekor történik, amikor a Szentlélek bemerít őt a Krisztusnak a testébe, veszi a Szent Lelket, és elkezdi a megszentelődés útját. A megigazulás megtörténik, az újjászületés megtörténik, de a Szentlélek hozza a kenetet, a hívőt megkeni. Egyébként, ha megnézitek még az Abcselben is, amikor Péter prédikál a második részben, a Jézus felmagasztalása kapcsán, ott írja, hogy miután felment a mennybe, az Atya jobbjára ült, megnyerte a Szent Lelket. A Szent Lélekkel egyedül Jézus Krisztus rendelkezik az univerzumban. Tehát amikor ilyen kóklerek azt mondják, hogy a Szent Lélek itt van ebben a sarokban, meg ott van abban a sarokban, meg most repülőjét kell menet, hogy ott a XY gyülekezetben ott lesz majd a Szent Lélek, meg a munkája, ezt ne higgyétek el. A Szent Lélekkel egyedül Jézus Krisztus rendelkezik. Mi csak eszközök vagyunk, mi csak egy csatorna vagyunk abban, hogy a Szent Lélek rajtunk keresztül munkálkodjon és bennünk. De mi nem rendelkezünk a Szent Lélekkel. A Szent Lélek rendelkezik velünk, ez a normális állapot. A következő ilyen tévelygés ezzel kapcsolatban még, hogy a Szent Lélek keresztséggel kapcsolatban összekapcsolják a nyelveken szólás ajándékával. Én megnéztem most egy vezető pünkösdi oldalnak a weboldalát egy magyar közösségnek, és már ők is úgy fogalmazzák meg a Szentlélek keresztséggel kapcsolatos tanításukat, hogy a nyelveken szólás a leggyakoribb jel. Már azt nem írják, hogy biztos és egyértelmű jele, hanem leggyakoribb jelnek írják. Ez már picikét talán közelebb áll az igazsághoz, de nem teljesen. Úgyis, ha a Bibliában megnézzük, a nyelveken szólás az nem a Szentlélek keresztségnek a jele, hanem a betöltekezésnek az egyik jele lehet, például, ha valaki szellemi énekeket kezd el énekelni, ezt természetesen megteheti nyelvek útján is, de hogyha valakit a Szentlélek betölt, annak nagyon sok jele van, többek között például bűnbánatot tarthat, rendezheti a régi életét, feltörhet egy dicséretben, magasztalásban. Emlékszek, az én életemben egy közel fél órás nevetés volt, egy érzelmi felszabadulás volt, és utána ezután a betöltekezés után Isten egy teljesen új kaput nyitott meg előttem, olyan dolgokat mutatott meg a Szentírásból, elkezdett felkészíteni arra a szolgálatra, amelyben most is állok, és engem senki nem tudott prédikálni, senki nem mondta, hogyan tanulmányozzam a Bibliát, mindre a Szent Lélek vezetett el, miután ezt a betöltést átéltem, és azóta is többször volt ilyen esemény, hogy a Szent Lélek betöltött, különösen szolgálatra, amikor készülök, akkor nagyon sokszor ad kijelentést, és nagyon jó a Szent Lélek közösségében lenni, de nagyon fontos, hogy a Szent Lélek használ engem, és nem én a Szent Lelket. Ez mindig fontos, hogy ne mi használjuk a Szent Léleket, a Szent Lélek tudjon bennünket használni, és álljunk mindig a Szent Léleknek a rendelkezésére. Hát a nyelveken szólás az egy hasznos ajándék, de az írás is világosan mondja, hogy nem adatik mindenkinek, és nagyon sok hívőt készítettek már ki azzal különböző közösségekben, hogy ha ő nem szólt nyelveken, vagy nem esett földre, amikor valaki imádkozott érte, akkor ő egy huszadrangú hívő, és megosztást hoztak létre a Krisztus testében. És ha nem is kapta ezt az ajándékot, akkor is üvöltöttek vele, de mondjad már, ne magyarul beszéljél, gagyogjál, mindegy, mit mondasz, erőltették, gyötörték az embereket. Ilyet a Bibliában sehol nem találunk, hogy az apostolok bárkit is erőltettek volna bármilyen ajándékkal kapcsolatban, hanem spontán, ahogy a lélek adja, úgy kell a különböző ajándékoknak megnyilvánulnia. Tehát röviden csak ennyit, majd esetleg a következő alkalommal Jézus felkenetése kapcsán még majd néhány ilyen tévelgésről fogunk beszélni, de azt lehet látni, hogy ha nem látjuk világosan a különbséget, a Szentlélek keresztség, ami a megtéréshez kapcsolódik, és a betöltekezés, ami a hívő ember életének bizonyos szakaszaiban be kell, hogy következzen, és ez egy folyamatos állapot is jó, hogyha megvan ebben a dologban, hiszen Pál is erre buzdít bennünket, akkor bizony nagyon sok csalódás fog bennünket érni, mert mindig olyan dolgok után kezdünk el vágyni, olyan élményeket kezdünk el hajkurászni és keresni, amit lehet, hogy Isten nekünk nem is akar adni. Ha megfigyelitek, olyan sablonszerűvé akarják tenni a hívő embereknek az életét, amilyen sablonszerűséget az Új Szövetségben nem találtok. Sok minden hasonló dolog van az Új Szövetségben a hívő ember életének bizonyos szakaszaiban, de azt nem lehet mondani, hogy mindenkinek nyelveken kell szólni, mindenkinek földre kell esni, mindenkinek nagy extázisba kell esni, ilyet sehol nem találunk az Új Szövetségben. Az ilyen kóklerektől, tehát óvakodjatok, akik esetleg ilyen tévelgéseket tanítanak, nyugodtan küldjétek őket hozzám. Nézzük, hogy mi is a kenet és a Szentlélek kenete, egy kicsit térjünk az ige szakaszunkra rá. A kenet az tulajdonképpen nagyon sokféle megfogalmazása van neki, de tulajdonképpen a kenet az nem más, mint Isten tevékeny ereje, Isten látható munkája a természetes világban. A kenet az egy természet fölötti dolog, az hívő embernek az életében lévő Szentlélek által létrehozott különböző tevékenység és szellemi állapot, de ez mindig egy megnyilvánuló állapot. Tehát a kenet az nem egy ilyen magába zárkózó dolog, hanem Istennek a megnyilvánulása. És ez nem feltétlenül zajos vagy hangos, ilyen is van, például mondjuk szabadító szolgálatnál, de van olyan is, amikor a kenet úgy nyilvánul meg, hogy valakivel leülsz beszélgetni, és a belőle áradó kedvesség, szeretet, figyelmesség, az a krisztusi jellem, ami kijön, az ugyanolyan gyógyító hatással van, mint mondjuk valakire esetleg fizikális értelemben egy gyógyító szolgálat. Hát a kenet az Isten látható, megtapasztalható ereje. Meg Isten kézzel foghatóvá válik az emberek számára. Nézzük meg, hogy a kenet kapcsán van egy nagyon érdekes dolog, hogy Krisztusban Isten megerősít és megken minket. Itt egy olyan görög igeidő szerepel, ami egy befejezett múltbeli eseményre utal. Hát a megkenetés az egy múltban megtörtént esemény, vagyis amikor megtértünk és újjászülettünk, ez egy befejezett dolog. A kenet ott van az életünkben. A mi felelősségünk majd az lesz, talán majd a következő alkalommal, de egy harmadik alkalommal fogunk erről beszélni, hogy mi a mi felelősségünk a kenet kapcsán, hogyan tudjuk felgerjeszteni, hogyan tudjuk használni, illetve hogyan tudunk Isten rendelkezésére állni, de alapvetően a kenetet akkor kapjuk meg, amikor megtérünk és újjászületünk. Isten elhelyezi bennünk, ez tulajdonképpen a hívő ember életében a szellemi oldalában összefüggésbe, a szellemi elválasztásában összefüggésbe, és ezért fontos, hogy ne csak ez a szellemi elválasztás legyen meg az életünkben, hanem legyen meg az erkölcsi is. A Szent Sátornál majd fogunk erre példát is nézni, mert sok hívővel probléma az, hogy tényleg nagy kenettel rendelkezik idézőjelben az Úrtól, sok áldást kapott, sok ajándék van az életébe, de az erkölcsi élete az nem éppen a krisztusi mércét mutatja, és a kettőnek egyensúlyba kell lenni egymással, mert különben a Saul szindróma fog fellépni, hogy ott van a nagy kenet, de Saul is erkölcsileg elfordult az Úrtól, és lezüllött. Az első és legfontosabb a felolvasott ige szakaszunkban, hogy a kenet az Istentől jön, és nem az emberektől. Én például a bennem lévő isteni kenetből senkinek nem tudok adni egy porszemnyit sem. A kenetet mindig Isten adja. Emberek nem tudnak kenetet adni. Az emberek közvetítők lehetnek abban, hogy valakit Isten megáldjon, betöltsön szent lélekkel, segítse a hívélet egyes útjának az állomásain, de az emberek nem tudnak kenetet adni. Kézátétele lehet érte imádkozni, erre Pál apostol is buzdít és bátorít, bár azt is írja, hogy nem szabad elhamarkodni. Mi csak egy csatorna, egy eszköz lehetünk abban, hogy az embereket közelebb vigyük Istenhez, közelebb vigyük a szolgálatok betöltéséhez, de a kenetet Isten adja, nem az emberek. Nem az emberi teljesítmény, ez Isten ajándéka az emberek számára, amit, ahogy mondtam, a Szentlélek a megtéréskor helyez el az emberben. Tehát ha valaki így reklámozza magát, hogy én vagyok Istennek ama nagy szentje, akkor a különböző kenetet fogom itt most szétszórni, azt ne higgyétek el, mert ő nem tud adni kenetet. A magáéból sem tud adni, és a Szentlélekkel nem ő rendelkezik, hanem a Szentléleknek kell vele rendelkeznie. A második fontos dolog, a felkentben, vagyis Krisztusban kapjuk meg, a keresztényi válás első lépése a Krisztus kenetéből való részesedés. Maga a Krisztus szó is, akivel mi össze vagyunk kapcsolva, Krisztiánosz, tehát keresztények vagyunk, ez szó szerint azt jelenti, hogy a felkentnek vagyunk a tagjai. Kicsit csúnya szóval ilyen felkentistáknak lehetne hívni tulajdonképpen. Maga a Krisztus szó az azt jelenti, hogy felkent. Hát mi róla kapjuk a nevünket, és mi ebből a felkenetésből részesedünk. Következő alkalommal fogjuk látni, hogy ez hogyan is működik a Krisztus testében, ahogy a főpap fejéről majd le fog folyni az olaj, a test tagjaira ugyanúgy fogunk majd mi is ebből a kenetből részesedni, de alapvetően úgy válsz keresztény, hogy befogadod Jézust a szívedbe, a felkent ott él a szívedbe hitáltal a Szentlélek vezetése, uralma alatt, és így részesedsz a Krisztus kenetéből. És majd látni fogjátok majd, hogy ez nem mindenkinél egyforma természetesen, hiszen különböző ajándékok vannak, különböző elhívások vannak, különböző mértékei vannak a kenetnek, de olyan nincsen, hogy valakinek van, és olyan, hogy valakinek, hogy nincs a hívő emberek életében. Mindenkinek van. A kenet az újjászületéssel lép be az életedbe, ez egyszeri esemény. Hát nincsen, hogy évről évre meg kell ismételni, hogy na akkor most megyek a kenetér, és akkor sorba állok. Nem, ez ott van az életedben, ez egyszeri esemény. A te felelősséged abban áll, hogy élsz-e vele, használod-e, amit Isten neked odaadott, szolgálsz-e vele, vagy pedig parlagon hagyod, és nem foglalkozol vele. Mindenki kapott kenetet, nincs laikus, és nincs felkent réteg. Ezzel kapcsolatban csak egy nagyon rövid igeszakasz szeretnék felolvasni. Az Abcsel 4-ben van egy történet, amikor Pétert és Jánost jól megrakják a nagy tanács tagjai, és akkor itt a hívők imádkoznak, és azt mondja, hogy ezek pedig, mikor hallották egy szívvel, szellemmel, felemelték szavukat Istenhez, és azt mondták, Urunk, Te vagy az Isten, aki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban lévő dolgot, ki Dávidnak, a Te szolgádnak szája által ezt mondtad, miért zúgolódnak a pogányok, gondoltak a népek hiába valókat. Felállottak a földnek királya és a fejedelmek, egybegyűltek az Úr ellen és az Úr Krisztusa ellen, mert bizony egybegyűltek a Te szent fiad Jézus ellen, akit felkentél Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével. Itt is arról van szó, hogy megmerik Pétert és Jánost, és miért imádkoznak a hívők? Kit bántalmaztak? Jézust. Nem azt mondták, hogy a felkent Pétert vagy a felkent Jánost bántalmazták, nem. Krisztus ellen léptek fel. A hívők sehol nem olvassuk, hogy a felkent ez, a felkent az. Mikor Pál apostolikat is például elküldik az első misszió útra, akkor nem felkenték őket, hanem kirendelték őket. Mert a keret ott volt az életükben, és ezt a gyülekezet felismerte, és kiküldte. És nézzétek meg itt Pál apostol, mit mond a igeversben, aki pedig minket, ti veletek együtt Krisztusban megerősít és megken. Tehát mindenki. Az apostoli kenet az megint egy más dolog, de minden egyes hívő kap kenetet. Nincs laikus, meg nincs papi réteg, nincs klerikális réteg. Minden egyes hívő egyformán részesedik Isten kenetéből a megtérésekor. Nem lehet azt mondani, hogy egyes szolgálóknak van kenete, másik hívő embernek nincs kenete, és úgy kell csorgatni a nyálát, meg könyörögni azért, hogy végre a nagynevű szent rátegye a kezét, és akkor hát, ha ő is valami kis morzsából kaphat a lehulló asztalról. Nem. Minden egyes hívő rendelkezik kenettel. Ez a legfontosabb, amit ma szeretnék a szívetekre helyezni. És végül ennek pecsétje és záloga a Szent Szellem. A zálog kifejezés háromszor is szerepel az Új Szövetségben a Szentlélek munkájával kapcsolatban, illetve a pecsét is, vagyis az, ami a hívő ember életében zajlik és történik, a megtérésétől elkezdve egészen vagy a haláláig, vagy az elragadtatásáig, a Szentlélek pecsétje és záloga van ott az életében. A Szentlélek kíséri végig az életét, vagy kell, hogy végig kíséri az életét, azon a életpályán, amit neki meg kell futni. Lehet, hogy valakinek ez 5-10 év, mert egy rövid távfutó lesz, egy 100 méteres sprinter kell neki levágni. Valakinek egy 60-70 éves időszak adatik, amit be kell neki futni, ő egy maratoni futó a kereszténység futópályáján, de mindegy, hogy rövid táv vagy hosszú táv, a lényeg az, hogy a Szentlélek ott van zálogként, foglalóként és pecsétként, hogy isteni garancia van rajta az életén. Ez tehát a Szentlélek munkájával kapcsolatban, illetve a kenettel kapcsolatban a legfontosabb dolog, hogy te is rendelkezel kenettel, én is rendelkezek kenettel. Nem emberektől fogod megkapni, hanem Isten fogja neked adni, és a Szentlélekkel való közösséget fogja majd meghatározni, hogy milyen minőségű életet fogsz élni. Most nézzük meg egy hosszabb igeszakaszt a Ószövetségből, és ebből 7-8 tanulságot szeretnék megosztani veletek még a kenettel kapcsolatban. A Mózes második könyvének 30. részéhez alapoztok. Itt találjuk meg a leírását a kenetnek, és nagyon érdekes, hogy a Ószövetség, mint előkép gyanánt, nagyon sok szellemi igazságot találhatunk meg ezzel kapcsolatban. Nézzük meg ezt a ige szakaszt. Ismét szólt az Úr Mózesnek mondván, te pedig vígy drága fűszereket, híg, mirhát, 500 siklusért, jó illatú fahéjat, félennyit, 250-ért, és illatos kalmust is 250-ért. Kássiát pedig 500-ért a szent siklus szerint, és egy hin faolajat. És csinálj abból szent kenetnek olaját, elegyített kenetet, a kenetkészítők mestersége szerint, legyen az szent kenőolaj. És kend meg azzal a gyülekezet sátorát és a bizonyság ládáját. Az asztalt is, és annak minden edényét, a gyertyatartót, és annak edényeit, és a füstölő oltárt. Az egészen égő áldozatnak oltárát is, és annak minden edényeit, a mosdómedencét, és annak lábát. Így szentel meg azokat, hogy szentségek szentségévé legyenek, valami illeti azokat, szent legyen. Kent fel Áront is, és az ő fiait is, így szentel fel őket papjaimá. Az Izrael fiainak pedig így szólj, szent kenetnek olaja legyen ez nekem a ti nemzetségeiteknél is. Embertestét azzal meg ne kenjék, se ahhoz hasonlót, annak mértéke szerint ne csináljatok, szent az, szent legyen előttetek is. Valaki ahhoz hasonló kenetet csinál, vagy azzal idegent ken meg, kitöröltessék az ő népe közül. Ez tehát az Ószövetségben a isteni előírásra elkészített kenet. A különböző hozzávalókkal majd a következő alkalommal fogunk foglalkozni Jézus felkenetése kapcsán. Ennek az értéke attól függően, hogy milyen számításokat végzünk, ez körülbelül egy akkori dolgozó embernek a 250 éves fizetése volt. Ez a kenet, amit elkészítettek. Ez kb. Egy ilyen 6 kilós kenet volt ennek a leírása szerint. És azt is tudjuk a Bibliából, hogy például Jézus korában egy körülbelül 300 gram nárdus olajnak az értéke egy éves fizetés volt például. És ez a 20-szorosa annak, ráadásul ez még drágább is. Hát ez a 250, lehet, hogy inkább 300 éves fizetése egy akkori fölművesnek, egy akkori kétkezi dolgozónak. Tehát egy nagyon komoly dolog volt. Nagyon értékes és drága volt. És az első fontos igazság a kenettel kapcsolatban, hogy bár a Szentlélektől ingyen kapjuk Istennek a kenetét, viszont ahhoz, hogy ez a Szentlélek működjön az életünkben, ahhoz, hogy a Szentlélek által mi tudjunk szolgálni a gyülekezetben, tudjunk szolgálni az elveszettek felé, annak meg kell fizetni az árát. Sok hívő embernek azért nem működnek az Istentől való dolgok az életében, mert nem hajlandó megfizetni annak az árát, hogy Isten őt elhívta szolgálatra. Megelégszik egy vasárnapi kereszténységgel, megelégszik egy ilyen formalizált hívő élettel, vagy pedig azt hiszi, hogy a hívő csak annyiból áll, hogy vasárnapról vasárnapra elmegyek egy gyülekezetbe, és hát éppen vagy jó lesz az alkalom, vagy nem lesz jó. Nem, amikor valakinek az életében Isten elhelyezze a kenetet, annak meg kell fizetni az árát. Az lemondással jár, az időbe kerül, anyagiakba kerül, az nagyon-nagyon sok mindenbe kerül, függetlenül attól, hogy kinek éppen mire van elhívása, de meg kell fizetni az árát. És csak nekem Jónás története jutott eszembe, hogy amikor Jónást Isten elküldi Asszíriába, Ninivébe, akkor Jónás mit csinál? Megy az ellenkező irányba. Ott van benne az elhívás, ott van benne Isten ajándéka, világos az üzenet is, és Jónás mi történik? Talál egy hajót. Na, sok hívő lát ilyet, hogy Istentől is menekül, akkor menekül az elhívásától is, menekül a szolgálatától is, és azt tapasztalja, hogy még az imádság is meghallgatása talál. Jónás biztos imádkozott, és azt tapasztalta, hogy a dolgok működnek. Imádkozok, az Úr meghallgatott, és másik irányba tudok menni, mert pont volt ott egy hajó. Na, sok hívő lát ilyen hasonló dolgot, hogy nem Isten munkájában van benne, és látszólag azt tapasztalja, vagy úgy véli, hogy rajta ott van az áldás, ott van életében Isten kegyelme. Aztán persze Isten majd Jónást helyreigazítja, de amikor Isten kér tőled valamit a szolgálatban, az oraszánásban, akkor ne mondj neki nemet, ne fuss el tőle, engedelmeskedned kell, fizesd meg az árát annak, amit Isten kér tőled. Nézzétek meg, amikor Pál apostol elhívását olvassátok a Apcsel 9-ben, akkor Jézus mit mond neki? Megtanulja majd, hogy mennyit kell szenvedni az én nevemért. Királyok előtt bizonyságot kell tenni neki. Hát Pálaposnak nagyon kőkemény árat kellett fizetni az elhívásáért és a szolgálatáért. Valakinek kevesebbet, valakinek többet, de meg kell fizetni az árat, mert oda kell szállni az időt, azt el kell vonni a családtól, el kell vonni a szeretteinktől, hogy utána Isten áldásában tudjunk ismét majd együtt lenni. Én is szoktam ezt gyakorolni, amikor készülök egy-egy szolgálatra, általában sokat is szoktam, és akkor Eszterrel kevesebb időt tudok tölteni, de mindig van utána, nagyon rövid időn belül, hogy egy vagy két napot is csak együtt töltünk. Elmegyünk valahova, csavarunk, sétálunk, kirándulunk, tehát mindig visszapótolom a családba azt, amit Isten korábban elkért tőlem, hogy szálljam oda az időt, és ennek valóban ára van, és ezt meg kell fizetni. Aki ezt nem teszi meg, az ne csodálkozzon, hogy gyenge az élete, erőtelen a keresztény élete, problémái vannak, gondokkal küzdik, ha nincs benne az Isten munkájában, nincs benne Isten elhívásában. A második fontos, hogy ez egy erős, jó illatú kenet volt. A egyik legerősebb korabeli illó anyagokkal készítették el ezt a szent kenetet. Azt is tudni kell, hogy attól függően, hogy most ezek az anyagok milyen sűrűségűek voltak, az ókorban ez nem feltétlenül egy ilyen nagyon híg oldat volt, mint gondolnánk ezt esetleg, hanem sokszor ugyanez a szót használták a kenőcsre is, tehát ez egy nagyon sűrű anyag volt, akkor ez kenőcsként is funkcionált, attól függően, hogy mennyire hígították meg ezt a dolgot. Tehát a szent kenet, vagy szent kenőcs, vagy szent olaj, ez gyakorlatilag mindig ezzel kapcsolatban van, hogy valamikor sűrűbb, valamikor pedig hígabb volt. Itt egyértelműen, hogy a 6 liter olaj miatt itt sokkal hígabb volt tulajdonképpen ez az átlagosnál, azért is, hogy mindent fel tudjanak vele kenni. Hát ez az erős jóiratú kenet, gondoljátok bele, hogy felkenték vele a főpapot, meg az összes sátrat minden alkatrészével együtt felkenték. Nagyon erős illó szagot árasztott, nagyon erős aromája volt neki, és az azért is volt érdekes, mert ez kilométerekről is meg lehetett érezni, hogy olyan volt a széljárás. És például, hogyha valaki egy házban tartózkodott, a másik szobában megérezhet, hogy egy pap van a közelében, mert a papok is ezzel voltak felkenve. Hát akár légvonalban 10-20 méterről is meg lehetett érezni, hogy ki az, aki tulajdonképpen egy kohenita, egy pap, és az Isten szolgálatában áll. A 2 Korintus 2.15-ben olvashatjuk ennek a ellenpólusát az Új Szövetségben, hogy mi Krisztus ismeretének vagyunk a jó illata. Valakinek üdvösség, valakinek kárhozat, de nekünk is ugyanígy kell ezt a kenetet árasztani magunkból, hogy a papok árasztották annak idején, és ennek a ismeret szóban tulajdonképpen a kulcsfontosságú dolog, hogy a Krisztus ismerete, tehát a bizonyságtétel jelenik meg itt nagyon erőteljesen, hogy amikor valakivel beszélgetsz, bizonyságot teszel Krisztusról, akkor valakinek a számára az életnek az illata lesz, valakinek pedig a halál. Valaki elfogadja, és ezért fontos, hogy a Szentlélek uralma alatt legyél, Szentlélek vezetése alatt legyél, mert amikor valaki a benne lévő kenet által szolgál az elveszettek felé, az mindig egy másabb minőségű szolgálat, mint hogyha valaki megszokásból, felkérésből, rutinból szolgál, mert az emberek azt megérzik. Én is többször kaptam vissza ezt a visszajelzést, mikor beszélgettem csak ilyen hétköznapi dolgokról is, akár vagy megosztottam a bizonyságot így a kórházban, vagy valahol valakivel beszélgettem, hogy mondták, hogy valahogy más, ahogy beszélsz. Hát több volt, többet tudtam adni, mint ami az én emberi képességeim, amivel senkit nem tudnék megmenteni, de ha bennem lévő kenetet Isten tudja használni, akkor az elveszettek felé akár az üdvösség illata is lehet. Ezt tehát a hívő embereknek ezt a kenetet árasztani kell. Illetve van még ennek a kenetnek egy másik aspektusa is, ez pedig a füstölő oltárral kapcsolatos, hogy amikor Jeruzsálemben a 3 nagy zarándok ünnepre felmentek a zsidók minden évbe, akkor óriási tömjént, meg mindenféle füstölőszert égettek az oltáron, illetve a templom környékén is, és amikor azok a zarándokok mentek hazafelé egy hetes vagy 3-5 napos alkalom után, akkor mindenki tudta, hogy Jeruzsálemből jöttek, mert a ruhájukba is, maga a bőrükbe is be volt ivólva ez az illat. Hát mindenki tudta, hogy ezek az emberek Jeruzsálemben voltak, Isten templomában voltak, Isten ünnepén voltak fent, hát az egész lényük, még a ruházatuk is ezt árasztotta, így kell nekünk is hazamenni akár egy Isten tiszteletről is, hogyha bármi történik, akkor még a szomszédnak is, mikor hazamegyünk, tudjunk bizonyságot tenni. Tehát fontos, hogy ez a kenet, mikor árad rajtunk, akkor azt megérzik az emberek, hogy másképp gondolkozunk, másképp szólunk hozzájuk, másképp viszonyulunk, ha konfliktus van, másképp rendezzük a dolgainkat. Aztán a harmadik fontos dolog volt, hogy szent és szentség hordozó. Maga a kenet is szent volt, és amit megkentek ezzel a kenettel, az szenté vált, és ha valami a kenet által megszentelt dologhoz ért, még az is szenté vált. Ezért nem lehetett például az orvgyilkosokat kivéve megölni azt, aki az oltán szarvába kapaszkodott, mert az védelmet élvezett, mert az a szentség volt a része, mint ami a papoké volt, és erre a szentségre nem lehetett büntetlenül rámelni a kezet senkinek sem. Tehát, ahogy mondtam, az orvgyilkosságot leszámítva, bárki, aki az oltár szarvába kapaszkodott, vagy az oltárhoz menekült, azt nem lehetett megölni. Az egy különleges védelmet élvezett, ha sikerült megragadnia ezt a szarvát. És itt nagyon fontos dolog, hogy ahogy mondtam, a megtérés újjászületéskor a Szentlélek által Isten megigazít bennünket Krisztus érdemeiért. Ez tulajdonképpen a szellemi szentségünk, amikor Isten úgy tekint ránk, mintha soha semmit nem követünk volna el. És ezután kezdődik a megszentelődésnek az időszaka, ez pedig, ahogy itt írtam is, ez pedig az erkölcsi szentség. És sok hívő bukását okozza az, ha a kettő nincs egyensúlyba egymással. Mert lehet valaki nagy szuper szellemi, Korintusban is ez volt a probléma, hogy minden karizma működött, őrjöntek az Isten tiszteleten, működött a nyelveken szólás, minden ajándék flottó működött, zavarok voltak a megnyilvánulásokban, de erkölcsileg a gyülekezet kiskorú volt. Veszekedtek, vitatkoztak, pártoskodtak, akkor a nők üvöltöztek az istentiszteleten, az egyik férfi az anyjával hát. Hát hiába működtek a nagy dolgok a gyülekezet életében, a szentséggel nem foglalkoztak, a szentséggel nem törődtek. És ezért is volt nyáron jó, hogy a gyülekezeti táborban a Szentlélek gyümölcséről volt szó, mert az pont segít abban, hogy a kenet mellett, ami működik bennünk, működjenek a Szentléleknek a gyümölcsei is. Hogy teremjük a Szentlélek gyümölcsét, hogy ez a két dolog egyensúlyban legyen egymással. Mert hiába tudunk nagy dolgokat tenni, hogyha közben a feleségünkkel válófélben vagyunk, bántalmazzuk a gyermekünket, a munkahelyen lopunk, csalunk, hazudunk, ha ez a kettő nincs egyensúlyban egymással, akkor abból erkölcsi botlás lesz. Nézzétek meg például Saulnak a történetét. Saul óriási elhívást kapott Istentől, a legkisebb törzs, legkisebb családjából származott, egy vidéki suhanc kölyök volt, akit Isten elhívott. Hatalmas ajándékot kapott, felkente őt az Úr Izrael királyává, működtek benne a szentelt dolgai, és volt egy pont, ami után az engedetlenséget választotta, és utána a vége már a halott idézőkig tartó lejtmenet volt, és még egy gonosz szellem is megszállta őt. Mert erkölcsileg nem nőtt fel a szellemi felkenetéshez. Erre az egyensúlyra mindig figyeljetek oda, hogy nézzétek meg, hogyha például a papok felavatását majd megnézitek, akkor a legtöbb esetben, kivéve a főpapot, előbb mindig a vérrel kenték meg a papokat, és utána kenték meg olajjal. Előbb rendez az életedet, utána töltekezzél be szent élekkel. Szentségtelenül ne vegyél részt Isten munkájába. Legyél szent. Új szövetségben is többször visszhangzik ez. Aztán a Szentkentről azt lehet olvasni, papokat kenték fel, velértve a Szent Sátor alkatrészeit, felszereléseit, ez a papi szolgálatnak a kenete. És már a korábbi szolgálatomban beszéltem a Melkizédek rendje szerinti papságról, hogy tulajdonképpen nem csak erre kapunk elhívást, hanem mi egy fokkal úgymond feljebb léptünk, mert az Ószövetségben csak ilyen földi papság volt, de mi már nem csak mennyei papság vagyunk, hanem királyi papság is vagyunk. Hát Isten királyokká és papokká tett minket, vagy a szó szerinti fordításban királyi papság vagyunk Krisztusban, és ez a Melkizédek rendje szerint való papság. Ez nagyon fontos látni, hogy a kenet, már ebből is kiderül, majd következő alkalommal lesz erről részletesen szó, szolgálatra adatik. Azért adja Isten a kenetet, hogy szolgáljunk vele. Papi szolgálatot végezzünk, amelyre minden egyes hívőnek elhívása van, és hogy egyetemes papság van, ugyanúgy van egyetemes felkenetése is a hívőknek, ahogy korábban mondtam, a megtérés újjá születéskor. És szintén nagyon fontos dolog, hogy a Szent Sátornak minden részét felkenték, minden egyes része meg volt kenve, nem volt olyan dolog, amit kihagytak volna belőle, ugyanígy van az egyház is. Az egyházban is minden egyes dolog, ami Istentől rendeltetett a gyülekezetben, az mind szentségek szentsége. Isten számára elválasztott, Isten számára elkülönített dolog. Ezért fontos, hogy az egyház is szentségben járjon, és a mennyasszony megtisztítása kapcsán már szóltam erről egy pár szót, hogy mire az elragadtatás bekövetkezik, akkor ennek a szentségnek legteljesebb mértékben látszódnia kell az elragadtatott egyházon. És a melkisedeki papságról majd Krisztus felkenetése kapcsán majd fogok még majd beszélni egy kicsit. Szintén fontos kitétel volt a felolvasott igében, hogy ember testét nem kenhették meg vele. Ez egy nagyon hangsúlyos dolog volt, mert nem csak hogy a papokon kívül nem kenhettek meg vele senkit, hanem közönséges célra nem használhatták. Közel-Keleten nagyon sokszor használtak különböző ilyen olajokat, meg kenőcsöket a bőr tisztítására, puhítására, betegségek esetén. Ezt a szent kenetet, amit Isten a szolgálatra adott, illetve a felkenetésre adott, ezt nem használhatták közönséges célokra. Semmilyen ember testét nem kenhették meg vele. Semmilyen ember nem kerülhetett érintkezésbe ezzel a kenettel. Új szövetségben ennek egyértelmű megfelelője van, hogy testies, óemberi életvitelű keresztényt Isten nem fog tudni használni a szolgálatban. Aki a saját önző kívánságaira, vágyaira akarja felhasználni az Istentől kapott képességeit, ajándékait, ha önző módon visszaél azzal, amit Istentől kapott, és nyerészkedésre használja a más embereknek a leuralására, illetve tönkretételére, vagy a vágyainak a kiélésére, az Isten nem fogja támogatni. Szentségtelenül nem vehetsz részt Isten munkájában. Az előbb is mondtam ezt. Tehát a Szentlélek nem fog közreműködni abban, hogy te azokat az áldásokat, ígéreteket, ajándékokat, amelyeket tőle kaptál, hogy építs Krisztus testét, hogy szolgálj a gyülekezetben, szolgálj az elveszettek felé, azt a saját magad javára kihasználd és felhasználd. Aztán tilos hamisítani és utánozni, erre is nagyon hangsúlyos figyelmet fordít az írás, hogy halálbüntetés terhe mellett írja majd később az írás, hogy ezt nem lehetett, és pontosan az utolsó idők egyik jele az lesz, hogy hamis felkentek fognak támadni. Rengeteg hamis felkent van, ahogy Jézus is mondja, hogy sok hamis Krisztus lesz, sok hamis felkent fog támadni az utolsó időkbe, és az a legszomorúbb az egészben, hogy a hívők ahelyett, hogy az engedelmességet választanák, az Istentől kapott képességeiket kamatoztatnák, azt hiszik, hogyha valami nagy átélés fog bekövetkezni az életükbe, valami nagy nevű szolgálóhoz elmennek, és ő méltóztatik ráhelyezni a pici megáldott kacsóját. Az aranyporos téma egyébként megint előjött mostanában, tehát az aranypor már megint van, állítok, Magyarországon is megjelent, ott nem tudom hány karátos a mennyei Jeruzsálemből érkezett, nem tudom, valamelyik szolgálattevő hozta most, nem is foglalkoztam vele, mert időt és kávére tölteni, de azt lehet látni, hogy az antikrisztus előfutárok ezek. Majd az 1 János 2.20-ról lesz szó a következő alkalommal, ott is az antikrisztussal van szövegösszefüggésben a dolog, hogy nekünk keletünk van a Szenttől, és mindent tudunk, majd erről mindenről majd ki fogok térni egy kicsit, de lehet látni, hogy a felkenetésnek, amikor Isten valakinek az életébe elkezd munkálkodni, akkor mindig ott vannak az antifelkentek. Mindig ott vannak azok, akiken egy hamis kenet van. Egy olyan kenet van, ami ki akar téged billenteni a lelki békességedből, a nyugalmadból, az elhívásodból, a szolgálatodból. Egy egocentrikus hívületet akar létrehozni benned, hogy egyik napról a másikra éljél, és különböző élményekre vadásszál, élményeket hajhásszál, és ne azzal törődjél, ami valóban az elhívásod. És sajnos sok olyan keresztény van, akik számára azt jelent a hívő életet, hogy minden hétvégén betöltekezünk, fejreállunk, és akkor ez hétről hétre ismétlődik, de semmi változás nincs az életében. Semmi változás nincs. 10 éven keresztül ugyanazok mennek ki előre a konferenciákon, ugyanazok kérnek kézátételes imádságot, és semmi nem történik az életük. Ugyanúgy nem állnak be a gyülekezeti szolgálatba, ugyanúgy nem olvassák a Bibliát, ugyanúgy elhanyagolják az Úrral való közösséget, mert azt hiszik, hogy a kenet megold mindent. Nem fog megoldani mindent. A Bibliát neked kell olvasni, a szárat neked kell kinyitni, ha imádkozni kell. A beteghez neked kell lehajolnod, a másik emberhez neked kell szólni. A kenet nem fog megoldani mindent. Az csak egy eszköz, az segít neked abban, hogy ezeket jól csináld, de nem fog mindent megoldani. És ezekre az antikrisztusi lelkületű szolgálótól pedig óvaintek mindenkit, mert egy olyan hamis kenetet fog elhelyezni benned, és azt is lehet látni, hogy nem csak a pozitív oldalnak van áldásos kenete, hanem van a negatív kenet is, ez a démonizált kenet. Nem véletlenül van a hamis tanítókkal kapcsolatban, hogy démonik tanításokra fognak figyelmezni, démonok fogják majd elcsavarni a hívő embereknek a szívét is, pontosan azért, mert ez a hamis kenettel kerülnek kapcsolatba, és le fogja őket téríteni a pályáról. Ezért 5-ször gondoljátok meg, hogy mit néztek, mit olvastok, mit hallgattok, vagy hogy kivel beszélgettek. 5-ször gondoljátok meg. A lelkileg érett keresztények nagyon hamar ki tudják szűrni a kóklereket. Nagyon hamar rá tudnak jönni, hogy ki az, aki zsiványkodik, hogy be akar folyásolni másokat, vagy a tanításával valamit el akar élni az életetekben. Nagyon vigyázzatok rá. Mindenkit meg kell vizsgálni, az én szolgálatomat is. Bárki jön szolgálni, meg kell vizsgálni, és meg kell nézni, hogy valóban Istentől valóak ezek a dolgok. Isten őrködik a kenet szentségén. Itt a 1 Sámuel 24.7-ben olvashatjuk, amikor Dávid Saul üldözése közben megölhetné a felkent királyt, és Dávid világosan kijelent, hogy az Úr felkentjére nem emelkezett. Akin az Isten kenete van, akin az Isten életében ott munkálkodik Istennek a kenete, azt büntetlenül nem lehet bántalmazni. A Biblia világosan mondja, hogy magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, majd az Úr megfizet. Tehát a hívő emberekre a kenet egy védelmet is hoz. Ez a királyi kenettel is kapcsolatban van. Talán erről ma már lehet, hogy nem tudok sort keríteni majd a más alkalommal. De ez egy nagyon fontos dolog, hogy akiben a kenet ott van, aki megtért és újjászületett, arra Isten vigyáz. Isten félti a kenetet. Azért, mert szeret benneteket. És nem akarja, hogy ez a kenet tisztátalan legyen, hogy ez a kenet tönkre menjen az életetekbe, hogy ne használjátok, hogy ott hagyjátok porosodni, hagyjátok elveszni. És a Zsoltárok 115-ben is az van, hogy felkentjeimet ne bántsátok, prófétáimhoz ne nyúljatok. Ott nagyon erős héber kifejezés van. Ott nem csak a fizikális bántalmazást jelent a héber szó, hanem a szidalmazást, gyalázást, a káromlást is. És ha megnézitek azt például a Júdás levelében, hogy Mihály arkangyal nem mondott káromló beszédet a sátánra, miért? Már sátán is egy felkent kerub volt. Tehát még Mihály is tiszteletbe tartotta ennek a bukott pár felkent, de bukott angyalnak is a Istentől való felkenetését. És ha megnézitek a Bibliában, maga Jézus egy nagyon érdekes dolgot mond. Ha valaki az atya ellen szól, az megbocsátatik. Ha valaki a fiú ellen szól, az megbocsátatik. De ha valaki a szent lelket káromolja, az nem bocsátatik meg. Tehát a Atyánál a Szentlélek munkája a hívő emberek életében, a Szentlélek kenete és munkája egy különleges védelmet élvez. És ez nekünk egy nagy biztonságot ad, hogy amikor Isten dolgát végzem, amikor Isten munkájába vagyok, amikor Isten az ő kenete által munkálkodik bennem és általam, akkor egy természet fölötti védelmet kapok Istentől. Isten különleges módon vigyáz rám. Sokszor nem fogom megtudni, hogy mitől óvott meg az Úr, de Istennek a védelme ott van az életemben, és ott van bennem. Nézzétek meg Pál apostolt, hányszor el tudták volna pusztítani a szolgálata során. Ha megnézzétek a 2 Korintusban leírja, hogy miken ment keresztül, abból egy embernek egy életen keresztül sok volna. Pál végigment teljesen az egészen, és majd az élete legvégén hal mártíromságot, de közben Isten mindvégig megőrizte, amíg a szolgálatát be tudta fejezni, és a küldetését el tudta, végre tudta hajtani. Tehát jó dolog Isten szolgálatába lenni, és ő vigyázni fog rád. Ő meg fog téged oltalmazni. Ez különösen majd a királyi kenet kapcsán lesz érdekes. Több Zsoltár is szól erről, hogy milyen áldások vannak ennek a kenetnek kapcsán. És akkor csak nagyon röviden még a vége előtt, ez még szerintem bele fog félni az időbe. Az Ószövetség alapvetően, ahogy mondtam, ez a felkenetés alapvetően a papi felkenetés volt, a főpapságnak a felkenetése volt. A 2 Mózes 30-30-ban olvashattunk erről, illetve a 3 Mózes 8-1-12-ben olvashattok Áron és fiainak a felkenetéséről. Ezek végezték a papi szolgálatot, ez nekünk is az elsődleges felkenetésünk tulajdonképpen, erre vagyunk elhívva. Ez a legfontosabb minden egyes hívő ember életében, hogy ez a papi kenet ott legyen, ott működjön az életében. Ez már nagyon korán megmutatkozik a hívő embereknek, hiszen a szentírás tanulmányozása, az imádkozás, ezek mindehhez a területhez tartoznak, a közbenjárás például a más elveszett emberekért, vagy a különböző áldozatok bemutatása, amiről egy korábbi szolgálatomban már beszéltem, az adakozásban, a dicséretben, a hálaadásban, testünk odaszállásában. Ezek mind-mind megjelennek már a papi kenet kapcsán. És ezekben jó gyakorolni magunkat, ebben szépen el kell kezdeni növekedni. És a másik ilyen kenet, ez a királyi kenet, az 1 Sámuel 10:1-ben, ezt szeretném is felolvasni, ez egy elég érdekes dolog, hogy már Saulról már többször is volt szó. Érdemesen az egész életét végig tanulmányoz, mert nagyon-nagyon sok tanulsággal szolgál. Ezt mondja Sámuel, illetve az írás, akkor elővette Sámuel az olajos szelencét, és az ő fejére töltötte, és megcsókolta őt, és mondta, nem úgy van-e, hogy fejedelemmé kent fel az Úr téged az ő öröksége felett. Ez hát a királyi felkenetés, hogy a mindenkori illetékes, itt most éppen Sámuel bíró volt az, aki a király felkente egy olajos szarúval, illetve a fiatal Dávidot látjuk itt a 16. rész első 13 verséből olvashatjuk ezt. Annyi kis különbség volt a két felkenetés között, hogy Dávidnál már megjelenik az a kifejezés, hogy a Szentlélek rászállt és vele is maradt. Tehát Dávidnál már olvasunk egy ilyen kis kitételt, hogy a Szentlélek ott működött az életébe, amikor bűnbe esett, azonnal tudta, hogy baj van, mert azért azt imádkozta, hogy a Szentléleket ne vonj meg tőlem, minden csak a Szentléleket ne vedd el tőlem. Tehát Dávidnak is fontos volt az életében a Szentlélek munkája. Ez tehát a királyi kenet, és hogy mondtam, mi királyi papság vagyunk. A királyi kenetnek rengeteg jellemzője találjuk meg az írásokban. Az egyik legjellemzőbbje a királyi kenetnek, hogy szükség és baj esetén nyilvánul meg. Amikor a gyülekezetben vagy az egyházban kritikus helyzet van, akkor jó, hogyha ez a királyi kenet megnyilvánul valakinek vagy valakiknek az életében. Nézzétek meg! Izraelben a királyság egy amúgy is érdekes dolog volt, mert ha megfigyeljetek majd a Sámuel könyvébe, akkor Saul felkeni királya is mit csinál? Megkeres a szamarakat, hazamegy és elkezd otthon dolgozni. Nem ül be egy palotába, nincsen udvartartása. Egyszerű falusi parasztgyerek maradt, tovább csinálta a munkát, de már ott volt rajta Isten kenete. Fel volt kenve királyá. És akkor történik egy esemény, hogy a szomszédos ország Izraelnek a keleti részét megzsarolja, és csonkítással fenyegeti, hogyha nem hódolnak be. És akkor Saul, mikor jön hazafele a mezőről, éppen a ökörrel, egy pár ökörrel ottan éppen dolgozgatott, akkor fülébe ütött ez a hír, és akkor elkezd, hogy és akkor most mi van? Mindenki sírt, rít, jajgatott, zajongott, és Saul mit csinál? Emlékszünk a történetre. Fogja magát, feldarabolja a 12 ökröt, vagy az ökröt 12 fele, elküldi minden törzsnek, és azt mondta, hogy, és ezzel az ökörrel ment a kenet is, ment a hatalom is, azt mondta, ha valaki nem jön el, így fog járni, mint az ökör. És gondoljatok bele, hogy ott van Manassé törzse, meg ezek, és egy fél ökör fejet ott vizsgálgatnak, meg ilyenek, és egész Izrael táborba száll, összerántja a népet Saulnak a felszólítása, rongyáverik az ellenséget, és az emberek, még azok is, akik korábban Saul felkenetés ellen hőbörögtek, mert erről is szól van a Bibliában, még azok is meglepődnek, hogy hoppá, itt valami történt. Nézzétek meg a másik felkentett Dávidot. Szintén Saul a főszereplő, jönnek a filiszteusok, és ott vagyunk Szókó és Azék a völgyében, amikor jönnek a Vefesz Daminnál, és akkor azt találjuk, hogy kijön Góliát, és mit csinál? szidja Isten népét. Gyalászkodik. És az a Saul, aki korábban az ökröket is széttépte, hogy Izraelt összerántsa, most ott pacog a sátrába, és nem tudja, hogy mit csináljon. Ekkor jön a kis felkent, aki ott van Istennek a kenete, Dávid, megint baj van, megint krízis van. Ő nem a nagy hústornyot látta, ő egy körülmetéletlen filiszteus látott, aki szitta Istent meg az ő népét. Fogta az öt kis kabicsot, ami a keze ügyébe került, és szépen egy komóció cerebrivel megborította, aztán pedig lefejezte. Megint jön a, meg volt a baj, meg volt a probléma, jön egy királyi kenettel rendelkező személy, aki más szemmel látja a dolgot, és megoldódik a probléma. Ez fontos a gyülekezetben is, hogy legyenek ilyen személyek, amikor egy gyülekezet üldözésért, problémaért, krízisért, akkor legyenek, akik úgy felkelnek, és akkor tudják, hogy mit kell tenni. Nem mindig nyilvánul meg ez, meg nem mindenkiben mozog ez, de nagyon jó, hogyha valakiben ez a kenet ilyenkor megnyilvánul, és tud segíteni Isten népének. Meg tudja mondani világosan, hogy merre kell menni, mit kell csinálni. És ha megnézzétek majd Dávidnak az életében, nagyon érdekes, hogy Dávidnak a felkenetése kapcsán miért születik rengeteg olyan zsoltár, ami tele van messiási proféciákkal. Mert ő közvetlen kapcsolatban volt az egyetlen felkenttel, és a Szentlélek által írta a zsoltárait. Majd erről a jövő alkalommal fogok beszélni. És a harmadik pedig a profétai felkenetés. Itt éppen Elizeus és Illés története látszik a Ábel Mehola és Sáfár fiát keni fel éppen a Illés próféta maga utódjául, hogy átvegye a prófétai tisztet, és ez a harmadik típusú felkenetés az Ószövetségben, amikor a próféták is ilyen felkenetéssel rendelkeznek. Ők nagyon sokszor szellemi felkenetéssel is rendelkeztek, tehát nem csak egy fizikális felkenetéssel, hanem szellemi felkenetéssel is. A Hóseás könyve beszél arról, hogy ők a szellem emberei, Isharuach a héberben, hogy a Szentlélek által szólnak és mozognak ezek a proféták. És nagyon érdekes, hogy ez a hármas felkenetés az Ószövetségben, a papi, a király és a prófétai, ez Krisztusban egyesült. És a hívő embereknek az a nagy kiváltsága, hogy ez a kenet, amelyet Krisztus megkapott a felkenetésekor, a papi, a király és a prófétai, ebből a kenet csomagból részesedünk mi is a megtéréskor és az újjászületéskor. Hát ezek a képességek, amiket Krisztusban megkaptunk, amikor megkent bennünket Isten, ezek ott vannak a mi életünkben. És ahogy a Szent Sátorban is voltak különböző edények, voltak ilyen anyagúak, olyan anyagúak, ilyen színűek, olyan színűek, ilyen szolgálatra, olyan szolgálatra, ugyanígy van a Krisztus testében is. Nem vagyunk egyformák, nem mindenki kapott úgymond egyenlő mértékű kenetet, hanem a kenetet Isten mindig az elhíváshoz és a szolgálathoz adja. Teljesen más egy apostoli szolgálatnak a kenete, és teljesen más mondjuk egy bátorításnak vagy a buzdításnak a kenete. Mindegyik nagyon fontos, és mindegyik a legteljesebb hatékonysággal végzi a munkáját, hogyha az olyan emberek kezébe kerül, akik élnek is az Istentől kapott lehetőségeikkel és az Istentől kapott ajándékaikkal is. De ahogy mondtam, nincs különbség. Mindegyikünk kapott kenetet Istentől a megtérésekor, és a mi feladatunk az, hogy megismerjük az elhívásunkat, a küldetésünket, az, hogy Isten mit ajándékozott nekünk, és ezáltal az a kenet, amit Isten akar bennünk és általunk használni az emberek javára, azt tudjuk is használni, és tudjuk is felismerni. És a következő alkalommal, és ezzel az igével szeretném befejezni a szolgálatomat, és majd kicsikét tovább bontom a ma elhangzott bevezetést a kenettel kapcsolatban. A Lukás 4.18-19-ben így hangzik Isten igéje. Az Úrnak szelleme van én rajta, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemének megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Tulajdonképpen ez Jézus messiási programja, Jézus felkenetése erről szólt. És nekünk bármilyen elhívásunk, bármilyen szolgálatunk, bármilyen ajándékunk van, ettől nem térhet el. És ha megnézzük az Új Szövetségben, hogy milyen ajándékok hogyan kapcsolódnak ehhez a krisztusi felkenetéshez, mert mi sem fogjuk másra kapni a felkenetést. Az Istentől kapott kenetet nem fogjuk másra kapni, csak arra, hogy Jézusnak a földi szolgálatát tovább vigyük. És ahogy ő ezt meg tudta tenni a Szentlélek által, sőt Jézus maga mondja, hogy nagyobbakat is fogunk tenni annál, amit ő tett, pontosan azért, mert a bennünk lévő Szentlélek, ha találkozik az emberben lévő engedelmességgel, akkor Isten nagy dolgokat tud végrehajtani. És sok hívő embernek nem az a problémája, hogy kis kenet vagy nagy kenet van benne, hanem hogy ha kevesen hű, és ez a meggyőződésem, akkor Isten többre fogja őt vinni. ha kevesen hűséges marad, Isten fel fogja őt emelni. Ha megnézitek, majd Elizeus történetét javaslom, hogy olvassátok el, ott is, amikor egy csetepatai kapcsán hívják szolgálni, akkor egyik király onnan tudta, hogy Elizeus megfelelő próféta, hogy annyit mondtak róla, nem azt mondták, hogy halottakat támasztott fel, vagy ilyeneket, mit mondtak Elizeusról? Ő az, aki Élésnek a kezére vizet töltött. Nem a nagy dolgokat emlegették, hanem hogy a kicsibe hűséges volt. Élés kezére vizet töltött. Ennyi volt a szolgálata kezdetben neki is. Ahogy egy pohár víznek is van jutalma és értéke, ugyanígy van az Isten királyságában is, hogy nem a nagy dolgok döntik el, hogy kiben mekkora kenet van, hanem az engedelmesség a kulcs fontosságú dolog, és Jézus felkenetése kapcsán majd lesz erről szó, illetve majd visszamegyünk a idő előtti időszakba, amikor az örök felkenetésről is szeretnék majd néhány szót szólni. Én bátorítalak benneteket arra, hogy töltekezzetek be Szentlélekkel, és azért, hogy tudjátok végezni az elhívásotokat, hogy tudjátok elvégezni az Istentől kapott dolgotokat. És higgyétek el, ennek nagy áldása van. Amikor a Szentlélek betölt valakit, akkor pályára állítja, helyreállítja, helyrehozza az érzelmi életét, és segít abban, hogy azok a dolgok, amelyek jó dolgok, amelyeket Isten az életébe elhelyezett, azok meg is tudjanak nyilvánulni. Hát kívánom ezt nektek, hogy az Isten kenete által tudjatok szolgálni az elveszettek felé, és legyetek győztesek benne. Amen.